Péter apostolnak az első leveléből olvasok fel néhány verset. Péter apostol első levelének az 5. fejezetéből az 5. vers második részét, illetve a 6. és a 7. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Péter apostolnak az első leveléből az 5. fejezet 5. versének második részétől a 7. versig terjedő szakasz így hangzik. Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Eddig olvasom az igét, uraim. Ezen a héten is szokásunkhoz híven az útmutatóból vettem a alapigénket erre a hétre. Péter apostolnak ez a Péter apostol által leírt ezek a gondolatok voltak előttünk, és ez az, ami foglalkoztatott engem, hogy vajon mit is jelent az, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Hogy miben is áll az, hogy ő kegyelmet ad nekünk, és mi az az alázat, ami aztán valamilyen gyümölcsöt terem az életünkben, mert a kegyelem, az Isten kegyelme, az valami jót, valami tökéleteset, valami hasznosat jelenthet az ember számára, és hát ezen tűnődtem el, hogy vajon mennyire értjük mi ennek a igének az üzenetét, vagy mennyire értjük, hogy mit is akar Isten igéje ezáltal Péter apostolon keresztül elmondani, mert sokszor olyan egyértelműek ezek a jól ismert igék. Olyan egyértelmű az is, mert ismerjük, mert sokszor hallottuk, hogy persze, hát meg van írva, Isten a kevélyeknek ellene áll, a alázatosoknak pedig kegyelmet ad, és ez olyan természetesnek tűnik, hogy ez olyan egyértelmű és olyan egyszerű üzenet. De ha egy kicsit mögé nézünk a dolgoknak, akkor az ember elkezd gondolkozni azon, hogy jó, magát a szavakat értjük, magát a gondolatokat értjük, de ez hogyan valósul meg az ember életében, hogy Isten kegyelmet ad. És ezzel kapcsolatban olvastam el a Mózes első könyvéből a jól ismert történetet, Rebekának a szülését, Ézsau és Jákob történetének a kezdetét, és majd ezen keresztül szeretnék néhány dolgot elmondani. De mielőtt rátérnénk erre a kérdésre, és eljuthatnánk oda, hogy megvizsgáljuk a Jákob és Ézsau történetén keresztül, hogy mit is jelent, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll, és inkább szeretnék arról beszélni, hogy az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Eszembe jutott, mert sokszor foglalkoztat engem, nem csak azért, mert általában minden emberben feljön ez a gondolat, hanem sokszor kerülök szembe azokkal a kérdésekkel, emberek részéről, de nem csak a napi találkozásaim, meg beszélgetéseim kapcsán, hanem ha végignézzük a Szentírás lapjait, végig gondoljuk azokat a történeteket, amelyeket Isten igéje elénk állított, és a mindennapi megtapasztalások, sőt a saját kérdéseink és a saját gondolataink alapján is olyan sokszor tesszük fel a kérdést, hogy vajon Isten mi alapján dönti el, vagy dönt el dolgokat a világban. Ami önmagában nyilván mondhatjuk, hogy hát lehet költői kérdés is, mert honnan tudjuk mi, hogy Isten mi szerint rendelkezik dolgokról. Mi alapján dönt el dolgokat, hogy így vagy úgy történnek az események. És az ember mindig föl is teszi azt a kérdést, hogy vajon Isten miért engedte meg ezt? Vajon miért történt ez az életemben? Miért nem valami más történik? Hogy milyen jó lenne, hogyha másképpen történt volna, és nem így? Vagy ami engem gyerekkoromban olyan sokszor foglalkoztatott, főleg akkor, amikor olyan gyerekekkel játszottam, vagy olyan is gyerekekkel voltam együtt, akik mondhatjuk, hogy jobban éltek, mint mi, és ott volt bennem az a kérdés, hogy hát miért nem élhetek én úgy, mint ők? Mert be kell vallanom, hogy mai napig is visszagondolok arra, hogy valahogy a legnagyobb kísértésem gyerekkoromban a sportszelet volt. Annyira szerettem a sportszeletet, de olyan ritkán kaptam, hogy mindig arra vágytam, hogy de jó lenne, hogyha több sportszeletet ehetnék. És bevallom őszintén, hogy még mindig ott van az íze a számban, még mindig emlékszem arra az ízekre, amit ma már nem találok meg a mostani sportszeletben, és annyira már nem is szeretem, de mindig keresem azt az ízt, ami még azóta is bennem van, és mindig arra gondoltam gyerekem, hogyha a szüleim megtehetnék nekem azt, hogy sokkal több sportszeletet ehessek. És persze ezek a kérdések mindig előjönnek az emberben, hogy miért? És hát ezen kívül sokkal nagyobb problémákkal is szembe kerül az ember az életében. Nem csak az, hogy hová születtünk, miért pont abba a családba, miért pont abba a körülmények közé, miért nem valami jobb, és amikor találkozunk emberekkel, akiknek talán több lehetősége van, talán jobb helyzetbe kerültek, akkor mindig fölteszi az ember a kérdés, hogy de mi az, ami eldöntötte valamikor azt, hogy én ide születek ebbe a helyzetbe, és miért nem talán valami jobba? Hogy miért van az, hogy valaki hercegként, királyként, vagy nem tudom én miként születik, más pedig akár egy kicsi kis kunyhóba, a nélkülözésbe, de ugyanolyan két ember. Ugye ezek a kérdések olyan sokszor előjönnek az emberben, és keressük rá a választ. És sokszor valljuk be őszintén, hogy még ott van bennünk az a gondolat is, hogy Uram, hát hogyan lehetséges ez? Vagy mi ez, ami ezt a világot irányítja, vagy hogyan irányította egyáltalán? És be kell vallanunk, hogy sokszor talán elégedetlenkedünk is Isten felé. Nem értjük, és talán igazságtalannak tartjuk. Vagy talán még szembe is kerülünk az Úr akaratával. Nem értjük. Van egy történet a Királyok második könyvének a negyedik fejezetében, Elizeussal történt meg, és egy asszony jön hozzá egy nap, akinek a feleség, vagy akinek a férje meghalt, és akinek a férje egy próféta tanítvány volt, tehát a próféták közé tartozott, és egyik napról a másikra meghalt. És ott maradt az asszony egyedül két gyermekkel, és ahogy telt az idő, vagy talán már előtte, és egyszer csak azt vette észre, hogy mivel nincs férfi ember a házban, aki megszerezhette a mindennapi élelmet, hát egyre több hitelezője lett. Talán mondhatjuk azt, hogy miért nem ment el dolgozni ez az asszony. Hát tudnunk kell, hogy a korban egészen mások voltak a viszonyok. Egyedül maradt asszony gyerekekkel nem azért nem tudott elmenni dolgozni, mert otthon kellett vigyázni a gyerekekre, hanem nem is volt rá lehetőség. Egészen más viszonyok voltak, de a lényeg az, hogy egyre több adósságot halmozott fel, és a végén már ezek az adós, vagy ezek a hitelezők el akarták vinni a gyerekeit rabszolgának, eladni. És akkor ebből tulajdonképpen ki fizethette volna az adósságot, és ez az asszony ment a prófétához, kétségbe esve. Uram, hát hogy van ez? Hát az én férjem az Urat követte. Az Úr kezébe tette le az életét. Az egész életét, szolgálatát az Isten ügyére szentelte, és hát akkor miért történt ez velem? Nem kérdéssé válik ilyenkor az emberben mindez? Nem a kincsek után vágyott. Ugye ne keressetek kincset, ne azután vágyakozzatok, ez az ige is itt állhatott előttünk most augusztusra, hogy hát nem ezek a értékes dolgok. Hát az én férjem tudta is most milyen helyzetbe kerültünk. Mi ebben a megoldás? A történetet végül tudjuk, mert emlékszünk arra, hogy Isten hogyan sokasítja meg ennek az asszonynak az olaját, és végül kifizették, de én most ezzel nem akarok foglalkozni, bár a történetben ez is benne van, és fontos része a történetnek, de inkább azért említettem ezt a történetet, mert milyen nehéz kérdés ez, hogy hogyan is lehet erre választ adni. Mindig eszembe jut Péter, vagyis Jézus és Péter beszélgetése, amikor Péter azt mondja az Úr Jézus, hogy amit most még nem értesz, azt majd megérted. És arra gondolok sokszor, hogy milyen válasz ez. Az ember nem valamikor szeretné a válaszokat megkapni, hanem most. Mert most vagyok ilyen nehéz helyzetben. Én most szeretném tudni, hogy miért történik az életemben, mert most érzem a bőrömön mindazokat a dolgokat, amelyek velem történnek. Hát lehet, hogy majd megtudom valamikor, de ez nekem ebben a pillanatban mondhatjuk, hogy nagyon sovány vigasz. Én szeretném tudni, hogy hogyan tudhatom meg ezeket, vagy egyáltalán hogyan tudok tovább menni ilyen lelki állapotban, amikor nem értem azokat a dolgokat, amelyek történnek. Kedves testvérek, ez a mi bajunk. Az a mi bajunk, hogy hiányzik a bizalom Isten felé. Amikor kérdéseket teszünk fel, amikor sokszor ostromoljuk Istent olyan dolgok miatt, amelyekre szeretnénk a választ megkapni, akkor tulajdonképpen azt áruljuk el, hogy nincsen bizalmunk Isten felé. Gondoljunk csak vissza a mai ígére, amit felolvastam. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Igen, az alázatos az, aki tud bízni az Isten hűségében. Aki akkor is a kezébe teszi le az életét, amikor nem tudja mindent, és nem tud mindent előre, hanem tele vagyunk bizalmatlansággal. Az Úr Jézus egyszer elmond egy példázatot, a szőlő munkásoknak a történetét, amely arról szól, hogy a szőlős gazda kimegy reggel, majd aztán később, és még a nap végén is gyűjteni, vagy hívni munkásokat az ő szőlőjébe, és ezt megteszi, és mindenkivel megszegődik. 10 pénzben, és a végén már azt mondja, hogy megkapod, ami jár. És amikor eljön a nap vége, hogy kiossza a aznapra járó fizetséget, akkor jönnek azok, akik legkésőbb érkeztek a nap végén, és kap 10 pénzt. A következő jön, annak is 10-et ad, és már magukban úgy gondolkodnak azok, akik egész nap dolgoznak, hogy hát akkor mi valószínű, hogy többet fogunk kapni, már örülnek előre, hogy hát ha ők is 10-et kapnak, mi egész nap dolgoztunk, többet kapunk, de akkor jön az hideg zuhany, ha ezt annak lehet mondani, amikor ők is megkapják a kialkudott pénzösszeget, és magukban ugye elkezdenek forrongani a gazda iránt, hogy hát ez nem igazságos. Igazságos, testvérek? Mit tudunk erre mondani? Ha ilyen helyzetbe kerülnénk. Jó ez a történet, meg tulajdonképpen azt is mondhatjuk rá, hogy nagyon is szemléltető is, és mindennapi történet ez. Hát igazságos? Dehogy igazságos. Nem tartjuk igazságosnak, mert úgy érezzük, ha valaki többet dolgozik, akkor az kapja meg azért a megfelelő jutalmat. Emberileg így gondolkodunk, de mégis azt mondja az Úr Jézus a történetben, hogy hát nem értitek azt, amit a gazda gondol, hogy miért vagy te azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert az enyémmel azt csinálok, amit akarok. És hogyha neki is tizet akarok adni, akkor ezt fogadd el. Persze mi nem azt nézzük, mi azt, hogy nekünk miért nem több jár. De ő egészen másképpen gondolkodik. Nem puszta szeszély ez. Nem azért, mert az Úr valakit többre tart, mint a másikat, hanem Istennek mindennel célja van. És a történet, ahogy szokták magyarázni az írásmagyarázók, arról szól, hogy a gazda mindenkinek odaadja azt, ami arra a napra elég a számára. Adhatott volna ötöt, vagy talán két pénzt, de tudta nagyon jól, hogyha ez az ember hazavisz két pénzt, az arra sem elég, hogy a családjának enni adjon. Ő egészen másképpen gondolkodik. És így van a mi életünkben is. Amikor sokszor kérdéseket teszünk fel Istennek, mi nem tudunk mindent, amit ő tud. És nincsen elég bizalmunk Isten felé, hogy Istennek mindennel célja van. Olyan szép az az ének, szoktuk is énekelni, és én sokszor említem ezt az éneket. Nem csak azért, mert másokat ezzel szeretnék tanítani, hanem sokszor azért, mert magamnak fontos ezeket a gondolatokat újra és újra elmondani, amikor azt énekeljük, ki kétkedőn boncolja őt, annak válasz nem áll. Testvérek, igen, szükségünk van mindenkinek erre az üzenetre, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy a bizalom hiánya az, ami megmérgezi nem csak az Istennel való közösségünket, hanem az emberekkel való közösségünket is. Aki kétkedőn boncolja őt, az nem fogja megtalálni a választ. Isten az alázatos szívűeknek ad kegyelmet. És nekünk jó erre újra és újra emlékeztetni magunkat, hogy fontos, hogy bízzunk ő benne. Mint ahogy itt ebben a felolvasott igében is olvassuk, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Ez a lényege ennek az üzenetnek, hogy bízzunk ő benne, akkor is, hogyha nem értjük sokszor. Olyan sokszor tapasztalom meg azt, hogy olyan emberek, akik hát hitetlenül élnek ebben a világban, bár én mindig olyan nehezen mondom ki ezt a szót, hogy valaki hitetlen vagy pogány, mert valahogy úgy érzem, hogy ez megbélyegzi az embert. Inkább az, hogy bizalmatlan Isten felé, és igen, nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy kétségbe vonják Istennek a cselekvését. És mondják azt, hogy miért van az, hogy Isten cselekedeteiben olyan ellentmondások vannak. Vagy talán még sokan azt is kimondják, hogy igazságtalan az Isten. De hát, testvérek, azok az emberek, akik nem bíznak Isten hűségében, akik nem bíznak az ő szeretetében, ne csodálkozzunk, hogy ilyen gondolatokkal küszködnek, ha körülnéznek ebben a világban. Még bennünket is megkísért ez a gondolat. Még mi is naponta szembe kerülünk azzal, hogy hát hol van az igazság? Hogy hogy lehet az, hogy így történnek a dolgok, és ugye, ahogy szokták mondani, hogy még nem szakadt le az ég, pedig ma annyi minden történt. Hát még nekünk is ott van, hívő embereknek a gondolataiban, szívében ez a kérdés. Mert nagy kísértés ez. És könnyedén eljuthatunk odáig, ha nem figyelünk oda, ahova egykor eljutott Jobbnak a felesége, aki kimondta azt, hogy hát hol van a te Istened? Hát nézd meg magadat. Átkozd meg Istent és hallj meg. Ugye? Kimondja ezt. És nem érti az ember. Vagyis bevallom őszintén, én értem. Értem. Mert az, amin ez az asszony átment, mert mindig csak Jobbról beszél az Isten igéje, hogy Jobb hogyan vette ezeket az akadályokat. Elvesztették vagyonukat, elvesztették egzisztenciájukat, aztán elvesztették gyermekeiket, elvesztette Jobb még az egészségét is, és aztán persze, hogy ott van a kérdés, hogy hát mi volt ennek mindnek az oka, vagy miért is történtek ezek, hogy mennyire igazságos ez. Hát ez az asszony nagyon jól ismerte a férjét. Nem csak az Úr látta Jobbnak a lelkét. Nem csak az Úr mondta ki azt, hogy láttad-e az én szolgámat, Jobbot, akinél nincsen istenfélőbb, szeretőbb, tisztább ember. Hát ez az asszony minden nap megélte azt, hogy ugye, hogy szokták mondani, neki milyen jó férje van. Hát ő élvezte az életet az ő férje mellett, mert hát olyan emberrel együtt élne, akiről Isten is azt mondja, hogy nincsen tökéletesebb. Hát ez az ember, ez az asszony is boldog volt, mert átélt sok-sok áldást az életében. És egyik napról a másikra ez mind elveszett. Mi volt ennek az értelme? Vagy egyáltalán mit tanulhat meg az ember ebből? Vagy szükség volt-e erre egyáltalán? Persze mondhatjuk azt, hogy mindig tanul az ember. És Jobb is biztos, hogy tanult ebből. A történetből nagyon szépen ki is derül, főleg amikor a barátokkal beszélget, és aztán amikor Isten előtt megáll Jobb, látjuk azt, hogy nem volt ő tökéletes ember. Mindig van mit tanulni az Isten jelenlétében, de ezt nem lehetett volna kisebb veszteséggel megtanulni. Szóval ott vannak a kérdések, persze tudom, ebben az értelemben ez valóban költői kérdés, mert a történet megtörtént. Ez így volt, de hogy az ember azt mondja, hogy de miért? Pont így, és miért nem valami más módon tanítasz bennünket, Urunk? De Istennek mindig több a célja. Sokszor mondjuk, Istennek az útjai sokkal magasabbak a mi útjainknál. Mert mindennek van értelme. Ahogy mondja Péternek az Úr, hogy amit most te még nem értesz, azt megérted. Csak a bizalom maradjon meg az Úr felé. Csak bízzunk abban, hogy valami jót fog ebből kihozni, amit ma még nem látunk előre, de hogyha bízunk ő benne, akkor meglátjuk ennek következményét. Majd megérted. Nem tudom, hogy Jobb mit értett meg vele, mert a történet lezárul. De annyit tudunk mi, még 2000 év, vagy nem is 2000 év, hanem több ezer év távlatából, hogy ez, ha másnak nem is, nekünk, akik olvassuk az ő történetét, ez egy nagyon fontos üzenetet jelent. És lehet, hogy Isten nem is Jobb számára akarta ezt nagyon valóságossá tenni, vagy nagyon komoly üzenetté tenni, hanem az utókor számára, amire azt mondhatjuk, hogy Jobbnak ez akkor attól még nem mondhatjuk, hogy jó magyarázat. De hát bízott Istenben, és a történetből tulajdonképpen ki is derül, amikor kimondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve, és amikor kimondja azt, hogy a végén szemtől szembe látom meg az Istent. Tehát, hogy persze fájt neki, nem értette a dolgokat, de még így megmarad a történetben is az, hogy ő mennyire bízott az Istenben. Amit most mi még nem értünk. Szegény József honnan gondolta volna annak idején, amikor elindult a testvéreihez az ő drága kabátjában, hogy megnézze, hogy hol van. Amikor az apja elküldte őt, hogy nézd meg a testvéreidet. Esze ágába sem volt az, hogy ez a út, amin elindul, ez hova vezet. A börtönbe, a rabszolgaságba, a testvérek elárulásába, és mindabba a sok szenvedésbe és megrázkódtatásba, aminek aztán a részese lett, amit végigélt az életében. Hát ha akkor azt mondják neki, hogy József, ha most elindulsz, ez lesz a vége, akkor Józsefet nem lehetett volna onnan ki robbantani arról a helyről, úgy kapaszkodott volna az apjába, hogy apám, én sehova innen nem megyek. Persze, de nem tudta. Elindult, és sok-sok fájdalmat élt át életében, és sokszor nem értette, hogy miért történik, de mindvégig bízott az Istenben. Az egész történetben, a megrázkódtatásban, akkor is, amikor jött a kísértés, ugye az asszonytól, hogy ha te most vállalod azt, hogy az én kitartottam leszel, szeretőmmé leszel, akkor felemelkedhetsz. És azt mondja, hogy hát, hogyan tehetném ezt én meg? Hát én Istenben bízok. Nem tehetem ezt meg. És vállalta ezzel a megaláztatást, azt, hogy megvádolták igazságtalanul. Tehát mindezt vállalta, hű volt az Istenhez, és a végén megértette azt, amit el is mondott a testvéreiknek, hogy ne sírjatok testvéreim, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem az Isten. És mennyi mindent kellett átélnia. Tehát, hogy igen, itt van a kérdés, hogy mi miért történik az életünkben. Mi az, ami Istent vezeti, az, hogy a mi életünket irányítja. És itt ebben a történetben is azt látjuk, az előbb felolvasott történetben, amikor Rebeka megkérdezi az Úrtól, hogy miért van ez így? Hát várta első szülött gyermekét. Azt gondoljuk, hogy ez milyen öröm lehetett, hogy ugye ikrek születtek. De hát ez nem volt olyan egyszerű. Ma persze egészen más viszonyok vannak, de akkor az első szülött mindent vitt. Aki az első szülött volt, az lett aztán nem csak az örökös, hanem az lett a papja a háznak. Tehát ott sok minden egyébben járt a dolog, de ez mind megváltozott azzal, hogy ikrek születtek. Hát ez miért van így, kérdezi Rebeka az Úrtól. Igazságos ez? És akkor még ott van a másik, az egyik szolgál a másiknak. Hát ha már egyszerre születtek, akkor miért kell így az egyiket, vagy a másikat, egyik és a másik ellen fordítani, mert ebből már csak konfliktus lesz, ezt nagyon jól látta Rebeka ott, amikor még meg sem született a gyerek. Mindent látott előre, hogy ebből jó nem jön ki. És tényleg így volt. Hát akkor miért így történt? Miért nem lehetett, bocsánat, normálisan egymás után megszületnek a gyerekek, és akkor a viszonyok sokkal rendezettebbek. Miért kell az egyiknek szolgálni a másikat? Mert ez mindig előjön. Jézus beszél már arról, hogy A tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. És az Úr azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy az egyik nagyobb a másiknál. Isten előtt minden ember egyenlő. Csak kit-kit más feladatra hívott el. Amikor Péter hátra tekint és megkérdezi az Úrtól, hogy mi lesz Jánossal, akkor azt mondja az Úr neki, hogy Péter, hát ne foglalkozz te azzal, hogy vele mi lesz, hogy neki milyen lesz a sorsa, mit számít az, te kövess. És ez olyan mindennapi dolog, ugye, arra tekintünk, hogy a másikkal mi lesz, mert mindig arra nézünk, mert mindig az a fontos, hogy ő miért ennyit, ő miért annyit, ő mindig más módon csinálja, és jönnek az ellenségeskedések. Én emlékszem arra, hogy édesanyám mindig arra nagyon vigyázott, és nekem mindig mondta, hogy kisfiam, ha te kapsz valamit, akkor kap a bátyád is. Hogy mindig, és mai napig is úgy van, hogy ilyen patika mérleggel méregeti, hogy még véletlenül se kapjon az egyik többet a másiknál. És én mindig mondom neki, hogy nem számít az. Hogy ne kelljen ezen, mert nem fogom úgy érezni, hogy majd a bátyám többet kap, vagy ő, nem tudom, hogy gondolkodik erről, de hogy nem erről szól az embernek az élete, de mégiscsak ebben élünk, és lehet, hogy nem mindenki gondolkodik így. Vele mi lesz? Ő mit kap? Ő hogyan lesz? Nem mindegy neked? Te gyere és te kövess engem. És itt megint csak a bizalomról szól. Higgyük el, hogy nem mi fogjuk meghatározni ezeket a dolgokat. Jeremiás próféta beszél arról, hogy olyanok vagyunk mi Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Ő formál bennünket, és olyanná formál, amilyenné ő akar. Pál pedig arról beszél, hogy egy házban mindenféle edények vannak. Van, amelyik jobban megbecsült, van, ami kevésbé. Egyiket megbecsült dologra tartják, a másikat arra, hogy sokkal alantosabb dolgokat tartanak benne. És akkor mondhatnánk, hogy mi alapján döntjük ezt el. Mi alapján döntjük el, hogy ki mit teszi és hogyan teszi azt, vagy mire hívja őt el az Isten. Isten mindig előre tekint. Amit mi még nem értünk, ő már tudja, hogy Isten engedi az ő útját, vagy engedi az életet a maga útján járni, ő tudja ezeket a dolgokat. És ne gondoljuk azt, hogy mi ezt felülírhatjuk. Egyszer Pilátus gondolta azt, amikor Jézussal beszélt, hogy hát nem tudod, hogy én szabadon bocsáthatlak, vagy elítélhetlek. Ugye, szóval úgy gondolta Pilátus, hogy az ő kezében ilyen hatalom van, és az Úr azt mondta, hogy barátom, nincs neked semmi hatalmad. De csak magad gondolod, hogy van hatalmad. Vagy a tanítványokkal kapcsolatban mondja az Úr a jeruzsálemi bevonulás előtt ott a szamárháton ülő Jézus, mondják a farizeusok, hogy hát mondjad már a tanítványainak, hogy ne mondják azt, hogy Hozsánna. És azt mondja Jézus, hogy hát ha ezek elhalkulnak, akkor majd a kövek fognak kiáltani. Tehát egy ilyen érdekes dolog, hogy azt gondoljuk, hogy mi határozzuk meg a dolgokat, de megy az Isten útján minden rendben, ahogy ez kell. Mi csak bízunk ő benne, és engedjük azt, hogy Isten vezessen bennünket. Bízunk ő benne, és hogy Isten mire tud bennünket felhasználni, az attól függ, hogy mi mennyire bízunk ő benne, és mennyire engedjük, hogy ő irányítsa a mi életünket. Mert Isten már akkor látta Jákobot, és látta Ézsaut. Látta Jákobnak azt a vágyat, hogy ő szeretne elsőszülött lenni. Ugyanakkor pedig látta azt is, hogy Ézsau nem nagyon foglalkozik ezzel. Tehát ő tudja a szívnek a mélységeit, és az alapján dönt. Hát ezért választotta ki végül Jákobot. Így utólag persze mi ezt már könnyen tudjuk. Mert Isten azt nézi, ami a szívben van. És ezért fontos az, hogy amikor a saját életünket nézzük, az Istennel való közösségünket nézzük, akkor vegyük komolyan azt a nagyon fontos igét, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Attól függ, hogy csalódásaink lesznek, örömtelenné válik az életünk, hogy hogyan viszonyulunk mi magához, Istenhez. Hogy bízunk-e eléggé ő benne. És nem véletlenül mondja Péter, hogy Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Azok az alázatosok, akik bíznak Istenben akkor is, amikor nem értik. Bíznak akkor is, amikor fogalmuk sincs arra, hogy Isten mit, miért cselekszik, de megbíznak az ő hűségében, a jóságában, az ő szeretetében, abban, hogy ő tudja, hogy mit csinál. Ha ilyen alázatos szívvel állunk Isten előtt, akkor Isten győztessé tesz bennünket. Akkor csalóból lehetünk Isten harcosa, mint ahogy Jákob Isten harcosa vált, és lehetünk Isten népének munkatársa, és az ő tökéletes tervébe belesimulva megtapasztalhatjuk az ő áldását. Hát én azt kívánom, hogy Isten végezze ezt el bennünk, mert Isten a kevélyeknek, az ő benne nem bízóknak nem ad kegyelmet, azoknak ellene áll. De akik ő benne bíznak, akik alázatos szívvel elfogadják az Isten döntéseit, vagy ha nehezen is, de beletörődnek és bíznak ő benne, azoknak viszont kegyelmet ad. Ezt olyan sokan átélték. Igen, kérdéseink mindig vannak. És lehet, hogy talán az első gondolatunk, ha valami történik velünk, ugyanolyan felháborodások, mint amit olvasunk az igében, vagy amit látunk emberek életében, nem értjük, sőt, sokszor még neheztelünk is Istenre. De akkor álljunk meg, és vegyük komolyan azt, hogy ha bízunk ő benne, ha alázatosak maradunk, akkor Isten megmutatja nekünk az utat, és valami olyan jót hoz ki az életünkből, amit mi el sem tudunk gondolni. És talán még utoljára példaként, ha említsem, azt a Józsefet, aki sose gondolta volna azt, hogy a világ második legfontosabb emberévé válik. Pedig így volt. Az akkori világ második legfontosabb embere lett. A fáraó után ő volt az első. Akkor, amikor bedobták őt a kútba, amikor ő úgy érezte, hogy most mindenki elhagyta őt, akkor elkezdődött, bocsánat, a kifejezés, a pályafutása. És onnantól kezdve bízva Istenben valami tökéleteset hozott ki. Én nem mondom, hogy mi is a második emberek leszünk a világban, vagy ebben a világban, de az, hogy ha bízunk ő benne, ha engedjük, hogy ő vezessen minket és vigyen minket az úton, és akkor is, hogyha nem értjük, bízunk benne, akkor Isten nekünk is valami jót készít el. Hát kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg, mert Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatos szívűeknek kegyelmet ad. Hát legyen miénk ez a kegyelem. Amen.